e parlagon, mond, mit jársz én uram? Megjelent Ulrich Ágoston, címzetes esperes, királyerdei plébános verses kötete. A könyvbemutatón készült beszélgetéseket hallják.
Ulrich Ágoston, címzetes esperes, királyerdei plébános hagyatékában talált verseiből megjelent egy nagyon szép verses kötet, melynek bemutatójára november végén került sor. Büszkeség, hogy a kötet média támogatója lehetett a Mária Rádió. A kötet megjelenésének szakmai partnere a Magyar Írószövetség volt. A támogatók: Budapest főváros Csepel önkormányzata, Németh Szilárd parlamenti államtitkár, a Fidesz alelnöke, a Székesfehérvári Egyházmegye, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom gyülekezete, az Erdei Éva Galéria és a Prokop Péter Kuratórium. Dr. Varga Lajos püspök úr írta az előszót. Ulrich Ágoston rajzaiból válogatott és a borítót tervezte Erdei Kvasznai Éva. A könyv szerkesztője, Mezei László Miklós úgy fogalmazott: felfedezett egy jelentős költőt. Ulrich Ágoston szavait idézem. Számtalanszor jut eszembe, hogy össze kell szednem magam, hogy ne vigyem el magammal azt, amit életem során megtapasztaltam. Érzem, hogy ha nem írom le, megalkuvó leszek, és egy csomó fontos dologtól megfosztom azokat, akik mindazt érdeklődéssel olvasnák. A következő percekben beszélgetéseket hallanak, amelyek a könyvbemutatón készültek, Csepelen, az Erdei Éva Galériában. Itt vagyunk Csepelen, az Erdei Éva Galériában. Mégpedig Ulrich Ágoston atya verses könyvének a bemutatóján. Ulrich Ágoston címzetes esperes, királyerdei plébános életének 80. pappá szentelésének 32. évében két évvel ezelőtt, 2017. november 15-én hunyt el. Beszélgető társam dr. Zámbó Károly atya, római katolikus pap, zeneszerző. Én őt arra kérem, hogy ossza meg a Mária Rádió hallgatóival személyes emlékeit Ulrich Ágoston atyáról, hiszen úgy tudom, hogy az ő idejében került ide Csepelre, a királyerdei plébániára.
Akkor találkoztam vele először személyesen, amikor 2000-ben ő ide került Csepelre plébánosnak. Fölkerestem, hogy tiszteletemet tegyem nála. Előtte látásból már ismertem, hiszen néhány kiránduláson, amit a szemináriummal tettünk, emlékszem például Pécsen, láttam őt énekkarban énekelni, hiszen ő több énekkarban is énekel, többek között Pécsen is, nyilván nem állandó jelleggel, de ilyen ismerősi viszonylatban volt az ottani zenei élettel is. Látásból én már ismertem őt, az a belső elegancia, az nagyon szimpatikus volt nekem, egy rokonszenves embernek ismertem meg, és nem csalódtam benne, amikor először fölkerestem a királyerdei plébánián, akkor is ez a benyomásom maradt meg. Nagyon bensőségesen, hosszan elbeszélgettünk, ő is elmondta nekem papi hivatásának történetét, és én is beszámoltam teológiai tanulmányaimról és a papságra való előkészületeimről, hiszen akkor harmadéves teológus hallgató voltam. Nem voltam már messze a pappá szenteléstől, fiatalemberként az nagy út odáig, és nagyon örültem annak, hogy egy ilyen komoly paptestvérrel tudok beszélni, aki a lelkiségével engem is előkészít erre a hivatásra. Így találkoztam vele először, érdekes tanácsokat adott nekem, nem mindent értettem elsőre, de az életben előre haladva egyre jobban megértem, amiket mondott. Emlékszem egy mondatára, amikor azt mondta: ne távolodj el az oltártól. mikor már pappá szenteltek, találkoztam vele. Tudni kell, hogy őt nagyon sokfelé hívták. Közkedvelt pap volt, akit országosan sokfelé ismertek, sokfelé járt lelki gyakorlatot tartani, karizmatikus mozgalomban is benne volt, annak révén is sokfelé járt, sokaknak volt lelki vezetője. Nagyon sok vidéki egyházközséget meglátogatott, például azokat a helyeket is, ahol ő azelőtt volt, nem feltétlenül hivatalosan a templomot, hanem kisebb közösségeket, imacsoportokat, ahová meghívták, hogy lelki vezetést adjon, vagy egy elmérkedést mondjon, esetleg szentmisét mutasson be. Ilyen alkalmakkor ő megkért engem, hogy helyettesítsem. Nagyon megható volt, mikor pappá szenteltek, és itt volt Csepelen az új misém. Következő héten a szerda esti misét tartottam, és akkor a hívek külön köszöntöttek, mint újonnan fölszentelt papot. A káplán helyeim között szívesen ellátogattam ide. Egy ideig vasárnaponként még lejártam kisegíteni korábbi káplányi helyemre, ahová Brezina Károly plébános úr visszahívott, akinek káplánja voltam.
Ráckevére
is, mint kisegítő visszahívott. Akkor vasárnaponként oda jártam szentmisét bemutatni, de hétköznaponként járhattam ide koncelebrálni. Amikor Ágosta atya azt mondta nekem, hogy ne távolodj el az oltártól még 2000-ben, ezt úgy megfogadtam, és ha ő ezt mondta nekem, akkor gondoltam, hogy ő szívesen fogad. Először azt kértem tőle, hogy esetleg lehetne arról szó, hogy hétköznaponként néhány szentmisét bemutassak itt a templomban. És ő érdekesen azt válaszolta erre, hogy arról nem, mert a második vatikáni zsinat után nincs külön misézés, viszont van koncelebrálás, úgyhogy gyere velem koncelebrálni. Úgyhogy együtt miséztünk.
Kedves Károly atya, egészen biztos, hogy közös pontot jelentett a művészet iránti szeretet, hiszen a bevezetőben elmondtam, hogy ön zeneszerző, az alkalom pedig, aminek köszönhetően beszélgetünk, az Úrik Ágoston atya verses kötetének a megjelenése. Mind a két esetben papról van szó, és a közös pont bizonyára a művészet.
Elképzelhető. Elképzelhető, mert ugyanis ő tudta rólam, hogy én foglalkozom zenével. Néhány egyházzenei áhítatot tartottam itt a Királyerdőben is. Egy ideje most már én ritkábban működök zenészként, de egy időben én szívesen tartottam egy-egy mise után egy-egy ilyen orgonás műsort, amikor néhány művet eljátszottam orgonán. A templomnak van egy viszonylag jó minőségű elektronikus orgonája. Ez is Ágoston atya érdeme. Ágoston atya értéknek tartotta azt, hogy én foglalkozom művészettel. Ez azért érdekes, mert persze van, aki ezt inkább hibának tartja, vagy fogyatékosságnak. De ő értéknek tartotta, ő ezt valami plusznak tartotta, nem is öncélúan. Most már én sem tekintem saját magamat olyan értelemben művésznek. Ezt a fajta látásmódot én is kinőttem, hogyha szabad ezt mondani. De egy olyan eszköz a művészet, vagy akár a zene, hogy az Isten indításaira fogékonyabbá válhatunk általa. Elsősorban ez az értéke. Nekem is meg kellett találnom azt, hogy a művészetnek az értéke nem önmagában van, hanem kizárólag abban, amennyiben Krisztushoz közelebb tudunk kerülni általa. Az egyház nagyon nagy érdeme az a művészetek vonatkozásában, hogy a művészetnek tudott adni, akár a liturgiában, akár az építészetben, szolgáló szerepet, de az az érdekes, hogy ezzel nem degradálta a művészetet valami másodlagos tényezővé, hanem pontosan ezáltal fölemelte, mert a krisztusi vonatkozás, az isteni vonatkozás, az olyas valami a művészet vonatkozásában, aminek a fényében nyugodtan lehet a művészet egy alárendelt dolog. Mégis sokkal följebb emelkedik, mint hogyha a művészet volna a fő dolog. Ugyanis itt arról van szó, hogy az Istent, ha a megfelelő helyre tesszük, vagyis valóban Istenként van jelen az Isten az életünkben, akkor kerülnek a teremtett dolgok is a maguk helyére, és a művészet is, akárhogy vesszük, de egy nagyon nemes teremtett dolog, aminek minden teremtett dolog hivatását kell betölteni, vagyis hogy a teremtőre rámutasson. Ez csak akkor tudja elérni, ha a teremtő van az első helyen, a legelső helyen, hogyha ő van a szentély közepén, a templomban, hogyha szabad ezt a hasonlatot mondanom. A művészetnek a helyes szemlélete, a helyes művészet pedagógia, akár a gregorián ének, akár a szolíd művészi templomépítészet, az mind-mind azt hivatott kidomborítani, hogy az Isten legyen az életünknek a középpontjában.
Kedves Károly atya, végezetül én azt szeretném, hogyha arról beszélne, hogy hogyan született meg az a zenemű, amit Ulrik Ágoston atya halálakor írt. Ezt a zeneművet most a könyvbemutatón hallhattuk.
Nehéz kérdés, mert egy ideje kevesebb művet írok. Mégpedig azért, mert a zene az, én úgy gondolom, hogy egy nyelvi válságban van. Érdekes az az út, hogy erre rájöttem. Ezért van az, hogy ma, aki zeneszerzéssel foglalkozik, az vagy azt csinálja, hogy egészen hagyományos műveket ír, talán valamelyik régebbi stílust másolja lényegében. Akkor viszont nem tud elég erőteljes műveket írni. Vagy azt csinálja, hogy megpróbálja előrevinni a művészetet, de akkor viszont annyira elvont, amit ír, annyira elvont, hogy tulajdonképpen egy szűk körön kívül azt senki nem tudja értékelni. Azért kezdem a válaszomat ezzel, mert a művészet, a zeneszerzés, az alkotás az ma már egy kivételes dolog. Egy olyan kivételes dolog, amihez valamilyen kivételes alkalom kell, valamilyen inspiráció. Inspiráció nélkül nem lehet, hogy csak azért, hogy leüljek, hogy írjak egy művet, ezt így nem lehet. És ezért 2015 óta valahol ez volt egy változás az életemben, nem tudni, hogy minek a hatására, csak nagyon keveset tudok írni, hogyha nincs különösebb inspirációm, akkor semmit. Ágoston atya egyénisége mindig is inspirált engem. Az ő halála is. Közvetlenül válaszolva a kérdésére, én bejártam a kórházba, szerettem volna ott lenni, amikor ő elmegy. Hiszen néhány nappal a halála előtt, ugye szerdán este halt meg, szombaton mindenkitől elköszönt, tőlem is. Vasárnap már nem volt eszméleténél, csak talán percekre, hétfőtől már egyáltalán nem, minden nap bementem hozzá, és szerdán délután már látszott, hogy nagyon kritikus az állapota. Azt a hölgyet, aki ott volt mellette, megkértem, hogy maradjon ott, mert nekem el kell mennem misézni, hiszen Ágoston atya sosem hagyott el egy szent misét sem, és én voltam helyette az, aki misézett itt a Királyerdőben az egész betegsége alatt, és úgy 4 óra fele eljöttem, hogy este 6, ha itt Királyerdőben el tudjam kezdeni a szent misét. Mise után hazamentem, és akkor az a hölgy, aki ott volt mellette, mondta, hogy néhány perccel ezelőtt távozott el az Ágoston atya. Akkor én még bementem hozzá a kórházba, hogy még egyszer utoljára láthassam az ő testét. Hazajöttem, néhány nap múlva gondoltam, hogy valahol ez egy olyan változás az én életemben is, az, hogy Ágoston atya meghalt, hogy ezt valamivel meg kell örökíteni, ennek valami emléket kell állítani, és akkor kezdtem el írni ezt a lassú, lassan építkező gyászzenét. Ez azért érdekes darab, mert az a kettősség is benne van, ami most itt elhangzott az irodalmi elemzésben, hiszen van az evilági szint, az 12 fokú téma. Egy dodekafon témával indítom, majd egy kromatikus leszálló dallamívvel, harmóniával, és van egy közép része, ahol csak diatonikus hangokat használok, tehát teljesen tonális, egészen napsugaras, és utána, mint egy drámai erővel visszatér ez a 12 fokú rész, és legvégül pedig ez a kromatikus rész még egyszer visszatér, de valami fényt adok neki. Tehát olyan, mintha ez a két szféra valahol egyesülne, valahol egy kicsit olyan ez, minthogyha az a bizonyos evilági szint és az égi szint, amiről szó volt az elemzésben is, ami az Ágost atya verseiben is nagyon sokszor előjön, egy kicsit olyan ez a darab, most, ahogy így eljátszottam sokadjára, minthogyha a kicsengésben az nyilvánulna ki, hogy valahol a földi evilági szint is az égi szintben van benne. Valami olyan tapasztalat van ebben, ami Ágost atyán életének is az egyik tapasztalata lehetett. Lehet, hogy mindannyiunk tapasztalata ez lesz, hogy van egy transzcendens szféra, amikor az Isten közelségét különösen is megtapasztaljuk, meg van sokszor az evilági szféra, amikor sokszor úgy érezzük, mintha az Istentől elhagyatottan kellene küzdenünk. Lehet, hogy a halál az talán pont annak lesz majd az élménye, hogy arra jövünk rá, hogy az evilági szint is teljesen benne volt abban a másikban, amely majd eljövendő, amely nem egy másik világ, hanem amely maga Isten, mert nincs túlvilág, meg mennyország, hanem Isten van, és ő benne vagyunk mindannyian, és ő benne leszünk mindannyian, és valahogy Ágoston atya halála óta ezzel a gondolattal, ezzel a tudattal igyekszem átélni a szentmisét, minden szentmisét, hogy amikor fölmutatom az oltári szentséget, amikor átváltozik a kenyér és a bor, ami Urunk Jézus Krisztus szent testévé és vérévé, akkor Krisztus valóban jelen van, de mindazok, akik Krisztusban haltak meg, és Krisztusban éltek.
Nagyon szépen köszönöm, kedves Károly atya, hogy mindezt elmondta a Mária Rádió hallgatóinak, mindannyian, akik hallgattuk ezt a zeneművet, különösen azok, akik közelről jól ismerték Ulrik Ágoston atyát, egészen biztos, hogy segítette nekik is felidézni az emlékét, és örökké szívükben őrzik mindvégig. Nagyon szépen köszönöm, atya, dicsértessék a Jézus.
Mindörökké, amen.
Beszélgető társa Mezei László Miklós irodalomtörténész író, aki ennek a könyvnek, Ulrik Ágoston, e parlagon mond, mit jársz én, uram, a szerkesztője. Úgy tudom, hogy már megjelent Ulrik Ágoston atyának korábban egy kötete, amelyben rajzai jelentek meg elsősorban, és írásai. A mostani kötet verseit tartalmazza. Ez egy posztumusz kötet. Tudtak-e arról, hogy verseket ír, hagyatékában leltek rá? Mit lehet erről tudni?
Igen, megjelent Ulrik Ágoston rajzainak egy nagyon szép album, a Rajzfüzet címmel. Ezt Erdei Kvasznai Éva szerkesztette. Ebben vannak írások, de nem az atyától, hanem róla szóló írások. Néhány töredékes interjúk, kis esszék, amelyek róla szólnak. Tőle is van talán vallomás, de ez igazán nem az ő műve, hanem a grafikái, a rajzlapjai. Ez a Rajzfüzet jelent meg. Ahogyan a hagyatékból úgy mindenki számára váratlanul előkerültek a rajzok, ugyanígy ilyen váratlanul előkerült egy nagy táskányi vers. Ezek gépelt kéziratok voltak, egy nagy táskányi anyag. Amikor én ezt Erdei Kvasznai Évától megkaptam, olyan reménytelennek tűnt, hogy ebben valami rendet találni. És egyszer csak kiderült, hogy Ulrik Ágoston atya miközben rejtegette a verseit, és nem gondolt publikálásra, aközben azért ő valamilyen indítatásból összeállított, spirálozott kiadványt a gépirataiból, ahol szabályos fejezetek, ciklusok, ő maga megszabta ezeknek a címét, sorrendjét. 3-4 provizórikus kötet került elő a hagyatékból, plusz rengeteg lengőlapos vers. Kitettem magam elé ezt a 3-4 irattartót, és megnéztem, hogy mik az átfedések, mik az azonosságok, mik a különbségek, és rájöttem arra, hogy itt lényegében egy kötetterv variációival van dolgom. Innentől kezdve már a legnehezebb feladat az volt, hogy a kötet tervekbe, vagy ezekbe a provizórikus iratcsomókba bele nem fogott verseknek megtaláljam a helyét, hogy ezt ő vajon hova tette volna. Ő ugyanis kialakította a maga kötettervét, a maga ciklusait, ezek részint műfai, tehát óda, himnusz, ének, részint pedig tematikus szempontú ciklusok voltak, mint a nocturnök, a nyakláncok, amik főleg szerelmes verseket tartalmaz, az In Memoriam, ami költőkre, művészekre vonatkozó emlékverseket tartalmaz. Tehát kialakított egy olyan kötet tervet, amiben tematikai, illetve műfai fejezetek voltak. Innentől kezdve nekem igazán ki kellett szűrnöm az egyezéseket, a különbözőségeket, és előttem volt egy kötet, illetve még bele kellett helyeznem a megfelelő helyre az amúgy bennem sorolt, de már letisztázott, lecsiszolt költeményeket. Mivel az atya pontosan dátumozta a verseit, ezért a fejezeteken belül kronológiai rendet alkalmaztam, hiszen ez látszott a legkézenfekvőbbnek, mert hisz mutatja, hogy a szemléletváltozást, a stílusmódosulást, a versbeszéd technikájának az átalakulásait, tehát a ránk hagyott hagyatékában, amit életében gondosan rejtegetett, egy kész kötet tervet vagy terveket hagyott hátra, ilyen szempontból irányította a munkámat.
A könyvbemutatón használta ezt a kifejezést, hogy kétszintes költészet. Ez mit jelent?
De ez az én találmányom, ugyanis a kétszintes dráma Bécsi Tamásnak a dráma tipológiájában szerepel. Ezt ő fogalmazta meg talán valamikor a 70-es évek végén, 80-as évek elején. Ez az a típusú dráma, amikor a történet, ami a színpadon látható, ennek a bonyodalma az nem a színpadon alakul ki, hanem valahol az eszmék hátterében. Amikor már a szereplők elmondják a magukét, és folyik a dialógus és a játék, az már valaminek a következménye, mert egy magasabb eszmei szinten dőlnek el a dolgok, ott alakulnak ki az ellentétek, abból születik majd a bonyodalom, illetve a színpadon látható cselekmény. Én ezt a dráma elméleti fogalmat alkalmaztam Ulrich Ágoston költészetére, mert rögtön feltűnt, hogy itt valóban arról ír, hogy van ez a földi lét, ami teli van nyomorúsággal, szenvedéssel, szegénységgel, betegséggel, kiszolgáltatottsággal, és van egy transzcendens, egy túlvilági lét. De az atya ezt épp csak felvillantja, épp csak utal rá, épp csak sejteti. És akkor arra gondoltam, hogy ez így egy picit aránytalan, hogy mintha sokkal többet foglalkozna ezzel a földi világgal, és alig valamit, de mindig jelenlevő, magasabb szférákkal. Az jutott eszembe, hogy hát természetes, hiszen a lírai alany, a lírai ego az ezen a földön él. Az életét az itteni törvények, az itteni szabályok, az itteni körülmények szabják meg. Nyilván ez a kétszintes költészetének a kidolgozottabb része. Ez a lírai alany úgy éli meg a szenvedését, hogy folyton arra gondol, hogy de létezik majd egy másik világ. A versek arról szólnak, hogy hogyan viszonyulunk ebben az evilági nyomorúságban, hogyan viszonyulunk a felettünk levő valósághoz. Mit teszünk érte? Hogyan gondolunk rá? Hogyan újítjuk meg önmagunkat? Hogyan haladjuk meg önmagunkat? Vagyis, hogy hogyan keressük meg a kulcsot, majd annak a másik világnak a kapujához. De ez így dől el ezen a földön. Eddig érvényes tehát ez a kétszintű drámaelméleti fogalom érvényes erre a költészetre. De Ulrich Ágoston behoz egy harmadik szintet, vagy egy ilyen összekötő szálat, ami az epifámia, tehát az Úrnak a földön való pillanatnyi megmutatkozása, megnyilvánulása, és ő folyton azt keresi, hogy itt a földön, ebben a síralomvölgyben nem elegendő oda kívánkozni abba a felső világba, hanem észre kell venni annak a felső világnak az itteni nyomait. A kötet címadó versében az Úr lábnyomát megtalálja a földi sárban.
A kötet élére helyezte ez lett a címadó vers, e parlagon mond, mit jársz én, Uram? Miért esett erre a választása?
A bőség zavarában meg kellett találnom egy költeményt. Ennek volt egy elméleti és volt egy praktikus oka. A praktikus oka az volt, hogy mivel Ulrich Ágoston nem adott címet a verseinek, minden versének a kezdősora lett a cím. Arra gondoltam, hogy ebből logikailag az következik, hogy egy verset ki kell emelnem, mint ahogy minden vers sor élén áll az első sor, ez a cím, tehát ki kell emelnem a versek sokaságából egy verset a kötet elejére, mert a líra logika, tudjuk József Attilától, az atya költői logikája ezt diktálta nekem. Arra gondoltam, hogy ez az a vers, ami eszenciális foglalata az ő költészetének, mert ebben a versben nagyon pontosan tükröződnek a földi és az égi létezésnek az arányai, illetve a kettő viszonyrendszere és a kettő között álló epifámiák megnyilatkozása. Ez a vers az, hogyha valaki semmi más nem olvas el, csak ezt a nyitó verset, ebből nagyjából meg fogja érteni Ulrich Ágoston költészetét.
Ön úgy fogalmazott, hogy felfedezett egy jelentős költőt.
Igen. Ez valamennyiünket meglepett, hiszen szó volt már róla, hogy Ulrich atya titkolta és nem hozta nyilvánosságra a verseit. Ennek egy interjúban magyarázatát is adta. Ő azt mondta, hogy ezek a versek a lelke közepéből jöttek. Őt borzasztóan zavarta volna, ha beviszi egy szerkesztőségbe, és ott egy szerkesztő elkezdi sorról sorra elemezgetni, hogy esetleg itt döccen a ritmus, vagy a rímképlet nem egészen olyan, vagy nem tudom én mi. Talán ez rettentette vissza a legjobban. Itt a verseknél azt találtam, hogy egy olyan költőt fedeztünk fel, itt néhányan, akiről hozzá legközelebb állók sem tudták, hogy verset ír. És akkor az ember megkap egy táskányi kéziratot, beleolvas, én egy picit olyan, hát biztos ilyen kegyes olvasmányok lesznek. És egyszer csak azt a döbbenetet éreztem, amit Adi olvastán érez az a versolvasó, aki először nyúl Adi kötetéhez, hogy mellbevágott. Hogy itt valami olyan van, hogy hát, és akkor az ember tényleg csak hápog és kapkodja a levegőt. Olyan költészet nyílt ki előttem abban a táska kéziratban, hogy én hivatásszerűen foglalkozom a kortárs költészettel. Havonta több kötet, kortárs költő kötete átmegy a kezemen. Ezeknek egy része valóban zseniális. Bálint György, a híres újságíró írta még a 30-as években, hogy Magyarország egy költészeti nagyhatalom, hiszen igen jó színvonalú a költészetünk. Igaz, hogy zseni nagyon kevés van, de az a jó átlag az nagy tömegben van jelen. A magyar az verstermő nemzet. Ez Bálint György már a 30-as években megírta. Most is ez volt az érzésem, hogy Ulrich Ágoston versei, ahogy kinyíltak előttem abban a táskányi kéziratból, hogy itt nagy tömegben nagyon jó versek vannak. Van egy-két zseniális, tehát az a felső 5% az zseniális, de az összes többi is nagyon-nagyon nagy színvonalú vers. Ez mellbevágó volt. Fölmerül az emberben a kérdés, hogy hogy kéne ezt bevinni a köztudatba? Hiszen nagyon jelentős költőink, közelmúltban eltávozott jelentős költőink, mondhatom Baka Istvánt, Utasi Józsefet, Ratkót, elfelejtődnek. De valahogy ezeket az újonnan felfedezetteket mégiscsak be kellene vinni a köztudalomba. Aztán lehet, hogy elfelejtődnek, de legalább egy pillanatra villanjanak föl.
Igazából a Mária Rádióban elhangzó mostani műsor is ezt a célt szolgálja, hiszen ez is elhangzott a könyvbemutatón, hogy a szellemi-lelki értékeket meg kell becsülni, és hát meg kell osztani másokkal is. Köszönöm Mezei László Miklós irodalomtörténész írónak, hogy segített egy kicsit közelebb kerülni Ulrich Ágoston verseihez, és további nagyon eredményes szakmai munkát, és nagyon jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm, és nagyon örülök, hogy részese lehettem egy költő felfedezésének.
Itt ül velem szemben Erdeik Vaszna Éva művészetszervező képzőművész, akinek a galériájában vagyunk, az Erdei Éva galériában, ahol Ulrich Ágoston atya verseskönyvének a bemutatója zajlott. Kedves Éva, arra kérlek, hogy elsősorban személyes emlékeidet oszd meg Ulrich Ágoston atyával kapcsolatban. Tudom, hogy őt nagyon szerették, tudom, hogy híresen hűséges volt a hivatásához, a körülötte lévő emberekhez is, türelmes volt, és nagyon szerették itt Csepel Királyerdőn. Éppen ezért mondhatjuk, hogy halála nagyon nagy veszteség volt 2 évvel ezelőtt Csepelnek, de őrzik az emlékét. És ebben az emlékének az őrzésében neked, aki egyébként itt Csepelen a kulturális élet motorja vagy, nagyon nagy szerep jutott azzal, hogy kézben tartottad, kezdeményezted, és végigvitted azt, hogy ez a verses kötet megjelenhessen. Milyen emlékeid vannak Ulrich Ágoston atyáról, illetve miért tartottad fontosnak, hogy az ő verses kötete megjelenjen?
Nekem csodálatos emlékeim vannak az atyáról. Nem is szoktam mondani, hogy atya, mert egy baráti viszony volt köztünk. Abból adódott, hogy úgy ismerkedtem meg vele, hogy egy kirándulás alkalmával egymás mellett ültünk, nekem fogalmam se volt róla, hogy ő pap. Tegező viszonyban nagyon laza beszélgetést folytattunk, nagyon kellemesen, és amikor megtudtam, hogy pap, kicsit úgy megijedtem, hogy jaj, de aztán ez a hangvétel valahogy folytatódott. Valahogy megmaradt köztünk egy ilyen teljesen baráti. Nem volt alaptalan, mert valójában Ágoston atya nagyon barátságos ember volt. Ő mindenkivel nagyon barátságos volt, nagyon szerette az embereket. Őt is szerették, de ő is nagyon szerette az embereket. Ez érdekes, erről érdemes külön beszélnem. Itt egy emlékestet rendeztünk, amikor ő meghalt, akkor el is mondtam a jelenlévőknek, hogy érdekes, én azt hittem, hogy Ágoston atya a világon engem szeret a legjobban. Hát ilyen kis szerényen, biztos, hogy engem szeret. Igen, mindaddig, amíg meg nem hallottam mások véleményét, akik ugyanezt hitték. Ugyanazt hitték, hogy őket szereti a legjobban, és tudod, az az érdekes, hogy ez valami családi dolog volt nála, hogy így volt képes szeretni valakit, hogy az illető azt hitte, hogy ő a legfontosabb számára. Elmesélt egy érdekes történetet Ágoston atya. Amikor az édesanyjuk meghalt, többen voltak testvérek, akkor nem tudom, melyik testvér lehet, hogy éppen a Ágoston hozta fel, hogy mondván a többi testvérnek, hogy hát gyerekek, ne haragudjatok, igazán ne haragudjatok én rám ezért, de én tudom, hogy az anyu engem szeretett a legjobban. Megszólalt a másik testvér, hogy hát tudod mit, nem akarlak kiábrándítani, de én biztos vagyok benne, hogy engem szeretett a legjobban, és ez végig ment a testvéreknél. Tehát Ágoston egy olyan családból jött, ahol egy olyan édesanya volt, aki képes volt minden egyes gyerekével elhitetni, hogy a legfontosabb gyereke. Ő ugyanígy viszonyult az emberekhez. Nekem ez valami csoda, hogy valaki ennyire képes, ilyen hitelesen kedvelni, szeretni valakit.
Nyilván nem véletlenül tartottad fontosnak, hogy a halála után hagyatékából előkerült verseiből megjelenjen egy verses kötet, és ezt ünnepeljük ma itt az Erdei Éva galériában, hiszen megjelent ez a verses kötet.
Fontosnak tartottam az egész hagyatékot. Ildikó, Ágoston atya unokahúga, ömlesztve ideadta nekem az egész hagyatékot, a szellemi hagyatékot. ez döbbenetes dolog belenézni, különösen egy olyan embernek a szellemi hagyatékába, aki ezt nem publikálta életében. Kinyitogatni ezeket az írásokat, megnézegetni a képeket, hát bizony ez nagyon megható dolog. Különösen Ágoston atyát nagyon szerettem, nagyon jó viszony volt köztünk, és akkor ezt végignézni, látni, emlékezni arra, hogy érdeklődött az én festésem iránt. Hogy csináltam, mint csináltam, miért ezt, mi a mondani valója, és a többi. Én meg meséltem, magyaráztam, hogy készült ez a Sodrásban című képem, és fogalmam sem volt arról, hogy ez az illető nálam sokkal jobban tudja, mi az, hogy festészet, mert hosszú éveken keresztül folytatott komoly stúdiumokat. Igen, egy Muszé Ágoston nevezetű valakinél tanulta a festészetet, akinek a mestere Székely Bertalan volt. Nagyon érdekes módon Ágoston azt írta, az egyik riportban azt vallotta, hogy ő úgy emlegette ezt a dolgot, hogy Székely Bertalan unoka bizonyos értelemben.
Nem akármilyen unokára kell gondolnunk akkor, hogyha Székely Bertalan volt az, akit nyilván valahol a mesterének is tekintett, és tudjuk, hogy Rajzfüzet címmel jelent meg olyan kötete Ulrik Ágoston atyának, szintén neked köszönhetően, illetve hát te voltál az, aki ennek a mozgatórugója voltál, amelyben a rajzai jelentek meg.
Drága Ildikó sok mindent adott ide nekem, és a rajzokat is. Nagyon szép rajzi teljesítményt láthatott ott az ember, és azért válogattunk, mert minden nem kerülhetett bele a kötetbe, nem fért bele egyszerűen minden, mert azért a terjedelem az korlátozott volt, de egy nagyon kellemes, nagyon szép rajz füzet nevezetű kötetet sikerült létrehozni a rajzaiból. Boldogan vették kézbe a hívek, és nagy szeretettel, nagyon szeretik azóta is azt a könyvet. Most meg a verses kötetet. Én el vagyok ragadtatva ettől a verses kötettől, annyira örülök, hogy létrejött. Mezei László Miklós, az irodalomtörténész, akinek köszönhető, hogy ez a kötet így nyerte el a formáját, amilyen, óriási munkát végzett, mert sajnos bizony azok az írások sokszor még olvasási szempontból is nehezen olvashatók.
Kézírások voltak sokszor, meg elságú.
Még a gépírás is olyan elmosódott volt helyenként, szóval sokat kellett neki dolgoznia így technikailag vele, de nagy örömmel tettem, mert nagy felfedezést jelentett, hogy Ágoston atya verseivel megismerkedett. Én meg most nagyon boldog vagyok. Természetesen a borítót is én terveztem.
Ulrik Ágoston rajzaiból válogattál, illetve te tervezted a borítót.
Igen, én terveztem, szintén Ágoston atya rajza képezi a borítót. Nagyon szerencsés rajzot sikerült találnom. Ezt beszéltük meg a szerkesztővel, hogy minden egyes fejezethez csatolunk egy odaillő rajzot. Így olyan szép tagolt lett a kötet. Nem csak nagyon jó, persze tartalmilag nagyon jó, de kellemesen kézbe vehető, kemény fedelű.
Sajnos ezt a rádión keresztül nem tudjuk érzékeltetni, de nagyon szépen köszönöm, hogy a Mária Rádiót is megajándékoztad egy kötettel. Egész biztos, hogy az elkövetkező időkben ezekből a versekből fognak hallani méltó előadásban majd. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy erre a könyvbemutatóra eljöhettünk. Neked köszönhetően a Mária Rádió hallgatói megismerkedhettek Ulrik Ágoston atya szellemi örökségével, bizonyára, hogy találkoznak majd még verseivel. Köszönöm szépen, Éva, a beszélgetést.
Köszönöm Rózsa Katalinnak, hogy lehettem részese annak, hogy a Mária Rádió közönsége hallhatja a gondolataimat, hallhat a csepeli tevékenységünkről. Nagy örömmel tettem eleget a felkérésnek, és nagyon köszönöm.
Isten áldjon, Éva, köszönöm én is.
Ulrik Ágoston atya verses kötetének bemutatóján készült beszélgetéseket hallották. A beszélgetőtárs, a műsor szerkesztője Rózsa Katalin volt.
Technikai munkatárs Patonai Zoltán.